Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Egy hét múlva karácsony, ezért a különféle szektákról szóló adássorozatunkat most megszakítjuk. Karácsonyról szokás mondani, hogy a szeretet ünnepe. Adásunk első része a szeretetről szól. Tudjuk-e egyáltalán, hogy mit jelent ez a szó? Az angol nyelvben érdekes módon egyetlen szó, a love írja le a szeretetet és a szerelmet. A mi szeretet szavunk is valójában többféle jelentést hordoz, még ha ezt sokan nem is tudjuk. A három jelentés között van az, amit Isten érez mi irántunk, a teremtménye iránt. Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke 2004-ben a Minden Tudás Egyeteme című műsorban részletesen bemutatta a szeretet különféle típusait. Műsorunk első részében őt halljuk. Reménység szerint a szeretet szó legalább egy kis időre versenyre kelhet egy másikkal, amit mostanában igen sokszor hallunk, azaz a válsággal. Bármerre nézünk, csak válságot látunk. De miként birkózunk mi keresztjének a válsággal, akik tudjuk, hogy a mi Istenünk a válság felett is Úr. A műsor második felében különféle hívő vállalkozók és más szakemberek beszélnek arról, hogy miként élik meg most a válságot, mennyiben más a viselkedésük, mint a nem hívőké. Minden kedves hallgatónknak áldott karácsonyt és új évet kívánunk, és a jövő évben visszavárjuk ide a Budaörsi Rádió és a Budaörsi Református Egyházközség adása hallgatójaként.
Tisztelt hallgatóság! Előadó társammal, Gáncs Péter püspökúrral együtt szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. És mindenek előtt a mai témához megszületett a szeretet kapcsolódva, tegyük is fel a kérdést, milyen szeretettel köszöntjük most a hallgatóságot. A kérdés már csak azért is jogos, mert mindenünnen a szeretet szó árad felénk. Napszám slágereket hallunk, és minden másodiknak ez a refrénje, I love you. Kutatók vizsgálják a szeretet közegében végbe menő fizikai, biológiai változásokat. Erkölcs és társadalomtudósok értekeznek róla, és olykor-olykor még a politikusok is kimerik mondani. Mindenki szeretetről beszél. Egy internetes keresőprogramon angol nyelven több mint 80 millió honlapot találtam, melynek témája a szeretet. Rettenetes nagy szám ez. Szükítsük a keresést. Szeretet és foci. 3,2 millió. Szeretet és kompjúter. 4,8 millió. Szeretet és biológia. 6,7 millió. Szeretet és Isten, 12 millió. Nem is állunk olyan rosszul. A számok azonban nem a magabiztos tudást jelzik. Kantnak tulajdonítják a hasonlatot, mely szerint az emberi tudás gömbhöz hasonló. Amit tudunk, az a gömb, amit nem tudunk, az a gömb felülete. Minél nagyobb a gömb, annál nagyobb a felülete. Minél többet tudunk, annál többet nem tudunk. Zavarban vagyunk, ha szeretetről beszélünk, mert nagyon-nagyon sokat, tessék figyelni, nagyon-nagyon sokat nem tudunk erről a titokról. Ráadásul a szeretetet nem annyira mondanunk kell, hanem inkább megélnünk. Viszont ezért is kell róla beszélnünk. Ami a valódi szeretetre jellemző, az nem velünk született képesség, hanem elsajátítási folyamatok és változások eredménye. Sőt, az Új Szövetségben azt olvassuk, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtek. Az újjászületés olyan gyökeres változást jelöl, ami nem következik az ember életéből. Egy olyan lelki-szellemi változásról van itt szó, amely az egész emberi életre kihat. A kereszténység ennek örömét hirdeti. A holland vallástudós Gerardus van der Lee a következőket mondja. A kereszténység tipológiájához elég egyetlen szó, szeretet. Ez onnan származik, hogy a kereszténységben Isten mozdulata és az ember Isten iránti mozdulata egy lényegű. A szeretet az isteni hatalom mozdulata a világ felé, és viszont szeretet a világ mozdulata Isten felé. Az emberi szeretet az isteni szeretet visszatükröződése az emberben, pontosabban Krisztus kiábrázolódása az emberben. Hogy mennyire nem könnyű a szeretetről beszélni, arra jó példa Shakespeare Lear király című tragédiája. Az öregedő király, mielőtt szétosztaná örökségét lányai között, azt firtatja, melyikük szereti jobban. A két idősebbik csodaszép szavakkal szónokol arról, hogy ők mennyire szeretik apjukat. A kisebbik lány, Cordelia, ezt hallva, halván, hogy nővérei dicsérik önmagukat, így szól magában, Cordelia mit tegyen? Hallgat, s szeret. És mikor apja felszólítja, hogy mondjon már ő is valamit, ezt feleli, semmit, milord. A király haragjában száműzi. Ám később Cordelia élete árán menti meg apját, akit álnok nővérei kitaszítottak. Mintha az apostol intését hallanánk, gyermekeim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Nos hát, milyen szeretettel köszöntöttük most a hallgatóságot? Ha például két szerelmes találkozik, rajongással, vagyis szeretettel köszöntik egymást. A szeretetnek ez a dimenziója erotikus vonzatú. Ha egy labdarúgó mérkőzésen a győztes gólt lövő játékost társai megcsókolgatják, köszöntik, szintén szeretetről van szó. Itt a szeretet társias jellege nyilatkozik meg. Ha családi találkozóra megyünk, az összetartozás örömében szeretettel köszöntjük egymást. A szeretet közösségi valósága tárul fel. Ha pedig gyászban osztozva részvéttel fordulunk a sírókhoz, akkor is szeretettel köszöntjük őket. Itt a szeretet fájdalomban osztozó valóságával találkozunk. Ezek a példák talán jól bizonyítják, hogy a szeretetnek sok-sok dimenziója van. Ám ezeket egymástól gondosan meg kell különböztetnünk. Még akkor is, hogyha a megkülönböztetéssel olykor hadilábon állunk. Egy régi anekdóta szerint egyszer egy német egyházi küldöttség járt Magyarországon, és az itthoni fogadó bizottság örömmel újságolta, egyházunkban bizony már több tucat szeretet otthon van. A fordító így fordított, Liebeshaus, ami nem éppen az öreg otthont jelenti német nyelven. Bizony a nevelés, az erkölcs, a jogalkotás, a tudomány, egész civilizáción kerülne zűrzavarba megkülönböztetések nélkül. E tekintetben kétségtelenül vannak szerencsés nyelvek, például a latin 6-7 szót is használ a szeretetre, a német, mint láttuk, csak egyet jószerével. Mi most az antik görög nyelvre térünk rá, melyen az Új Szövetséget is írták. Anders Nigren, svéd teológus vizsgálta azt a különös tényt, hogy az Új Szövetség írói nem használnak egy görög szót, mely szó egyébként minden nyelvbe gyakorlatilag átkerült. Ez a szó az erosz. Ebből származik az erotika. Platon lakomájában ezt olvassuk eroszról. Minden embernek tisztelnie kell eroszt, ezért tisztelem én magam is, s magasztalom most, s mindörökre Erosz nagyságát és hatalmát. Erosz a vágy hatalma. Ez késztette az embert arra, hogy beteljesülést keressen. Platón folytatja, lényegében a jóra és boldogságra való vágyakozás nem más, mint nagy és fondorlatos szerelem. Majd idéz egy mítoszt, miszerint az istenek gömb alakban, megint gömbnél vagyunk, gömb alakban teremtették az embert, majd haragjukban ketté vágták, és a férfi és a nő azóta keresi egymást, újra egyesülni akarnak. Az ember erosz kényszerítése alatt áll, kultúráját, alkotóerejét, egész valóságát meghatározza erosz.
Thank you.
De vajon miért kerülték az Új Szövetség szerzői ezt a kifejezést? Hiszen a Biblia is beszél arról, hogy az ember beteljesülésre vágyik, sőt, ezt a görögöknél is reálisabb módon mutatja be. Az első ok az, hogy Erosz már oly mértékben szexuális tartalmúvá lett, hogy nem volt alkalmas az isteni és felebaráti szeretet tolmácsolására. Nem minthogyha a Biblia prűd volna, éppen hogy nem az. A nemiség Isten ajándéka. Ám a szeretet olyan rokon fogalmait nem lehetett már az erosz szóval visszaadni, mint könyörület, hűség, igazságosság, méltányosság. Volt más lehetőség is természetesen. Arisztotelész a barátságról írva a filia szót használja. Erosz a hiányérzetre utal, filia inkább arra, amit szívesen tesz az ember a kölcsönösségre. Az Új Szövetség szerzői mégsem a filia szót választották Isten szeretetének leírására, hanem az antik világban szinte teljesen jelentéktelen szerepet játszó agapét. Lehet, hogy csak a hangzásbeli azonosság miatt tették ezt, a szeretet héberül így hangzik, ahába, s már is halljuk, rimelne a görög szót, agapé, Arany Jánosi megoldás. A helyzet azonban más. Agapé ugyanis azt jelenti, magánál többnek tart, megelégszik, elfogad. És innen jönnek már is a különbségek. Erosz szerezni vágyik, agapé adni akar. Erosz a hiányon alapul, agapé viszont szabadon ad a magájéból. Erosz fölfelé törekszik, mindig többre, filia az egyenlők vonzódása, agapé fölülről érkezik lefelé. Eroszt a felismert érték motiválja, azután vágyódik. Agapé szeret, és ezért értéket teremt abban, akit vagy amit szeret. C.S. Lewis így összegzi a különbségeket. Erosz a szükségszeretet, agapé az ajándékszeretet. Erosz lényege, szeretlek, hogy szeress, agapé lényege, szeretlek, mert szeretlek. Itt értjük meg Jézus szinte felfoghatatlan parancsát, szeressétek ellenségeiteket, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mondjuk ki, nem fordítási lelemény miatt került a kereszténység középpontjába az agapé, a szeretet szó, hanem mert egyedül így volt lehetséges kifejezni Istennek azt a szeretetét, mely minden hit tapasztalatot meghatároz. Mi az, hogy hit tapasztalat? Mik ezek a hit tapasztalatok? A keresztények Isten szeretetéből valónak látják a világot. Az Óegyház egyik nagy teológusa, Nüsszai Gergely, a 8. Zsoltára hivatkozva azt mondja, hogy miközben Isten a világban kitüntetett helyre állította az embert, aközben úgy alkotta az embert a maga képmására, hogy bennünk közvetlenül fölismerhető legyen Isten szeretete. Isten, mintha mindent az ember érdekében tett volna. Tegyük hozzá szomorúan, ma meg azzal nézünk szembe, hogy az ember a maga érdekében mindent elpusztít. A világ tehát nem puszta anyagi konstelláció, ahogy a materialisták tartják, hanem alkotás. Ám nem is egy gonosz szellem alkotása, ahogy az antik gnosztikusok vélték, hanem a szerető Isten teremtése. A világ az otthonunk. Ímé igen jó, ímé igen jó, halljuk újra meg újra a teremtés napjain, a Bibliában, a teremtés történetben. Isten szeretetét ismerjük föl abban is, amit mi Isten gondviselésének nevezünk. Az ember nem fogja semmiféle fátumnak, a csillagok állásának, Isten gyermeke. A szenvedő Jobbról azt olvassuk, hogy amikor Isten válaszol neki a forgószélből, Jobb a világegyetem rendjéből érti meg szenvedése titkát is. És ez a minden tudás nem gőgössé teszi, hanem imádkozik ellenségeiért. Isten szeretete gyullad föl benne. Ellenségeiért. Igen, eddig nem szóltunk arról, hogy Isten szeretete a tőle elszakadt embert hordozza. Itt értjük meg, amit az előbb mondtam, agapé a jó és rossz iránt egyformán megnyilatkozik. Jézust halljuk a hegyi beszédben, Isten jóságát gonoszra és igazra egyaránt kiárasztja. Boldog ember, akit ez a belátás bizalomra, hitre késztet. Jézus is erre biztatja követőit, ne féljetek, a szeretet kiűzi a félelmet. Ezt a mély tapasztalatot fejezi ki Babits Mihály verse is, megkérem Horváth Kálmánt, mondja el Babits Mihály Zsoltár Gyermekhangra című versét.
Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres nagy Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában, s kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
Nehéz területre érkezünk most el. A történelem páratlan fordulataiban is Isten szeretetét ismerhetjük fel, mikor bekövetkezik az, ami lehetetlennek tűnt. Ki hitte volna 15 esztendeje, hogy ma este itt a szeretetről és Istenről fogunk beszélni. A 105. Zsoltár szerint a rabszolgaságból való szabadulás, a honfoglalás, a megmaradás sosem valami hatalmi politikai ügyesség folytán következett be. Ezeket a megmentő fordulatokat Isten szeretete alapozta meg. A Biblia hírből sem ismeri a közmondást, segíts magadon, és Isten is megsegít. Isten e szabadítása közben törvényt ad népének. A köztudat a szeretetet és a törvényt végső soron összeegyeztethetetlennek tartja, s lám a kettő nem az. Karl Barth, a svájci teológus mutat rá, hogy a 10 parancsolat kőtábláit a szövetség ládájában helyezték el, vagyis a törvény dokumentumát az isteni szeretetet jelző szent tárgyban őrizték. Árvát megsegíteni, jövevényt befogadni, adósságot elengedni, a törvény előírásain túl a másik számára többlet jogokat biztosítani, megbocsátani 77-szer is, ez a törvény beteljesítése, ez a szeretet. A múlt század egyik bölcselkedője szerint a másik ember a pokol. Isten törvénye szerint a másik ember szeretetem célja. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mondja Jézus. S oszlik minden hamis szentimentalizmus, a szeretet hosszú tűrő, kegyes, mindent elfödez, mindent eltűr, nem örül a hamisságnak, de együtt törül az igazságnak. Az ószövetségi proféták azonban nem csak a törvény betöltését sürgették, hanem gyógyulást, szabadulást is hirdettek a bűn útjára tévedt szenvedő embernek, Ézsaiás így jövendől. Ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. A seregek urának buzgó szerelme mivelenti ezt? Miért? Pál apostol úgy írja le az ember állapotát a római levélben, mint süketséget, vakságot és megkeményedést. Isten dicsősége látható a világból. Az ember viszont megvonja magát Istentől, nem szereti Istent. Magára hullik vissza, megromlott természete megcsalja. Menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, mondja az apostol. Az ember olyan akart lenni, mint Isten, jónak és gonosznak tudója, s lett, ahogy Vörös Marti mondja, sárkányfogvetemény. A megromlott emberi természetből nem következik az agapé. Calvin így mondja, Isten mentő szeretete, mely Krisztusban elérkezik hozzánk, szinte már-már természetünk ellenére való. Krisztus megváltása új teremtés. Nem leváltása, hanem átformáló megváltása a réginek. Csak itt értjük jól, amit Aquinói Tamás mond, a kegyelem nem eltörli a természetet, hanem tökéletessé teszi, azzal, hogy magára veszi. Ez Krisztus testetöltésének, az inkarnációnak, magyarul karácsonynak a titka. Immánuél, jövendől a próféta. Olyan ez az ígéret, mint az éjszaka mélyén felhangzó kiáltás, közeleg a naptámadat. Ez a próféták magvetése. S majd így szól az angyal és Józsefhez, Mária férjéhez, Immánuél, velünk az Isten. Isten új kezdetet nyit. Mária az a szűz, akiről a próféta jövendölt. Az ő engedelmessége, ahogy Irénaeusz egyházatja mondotta, éppen a fordítottja, mint Évái az első asszonyé. Éva engedetlensége miatt elveszett az élet, Mária engedelmessége által lehetővé lett az üdvösség. De másról is szólnunk kell itt. Az isteni kezdeményezés a világ peremén indul egy istállóban. Az emberben mindig megvolt a vágyakozás a megváltásra, az üdvösségre. Ám egy dolog, ha mi jelöljük ki Istennek a helyét, ahol szeretetének szerintünk hatnia kellene. S megint más, ha engedünk Istennek, hogy szeretete szuverén módon érvényesüljön. Az emberi önmegváltás útjai nemhogy közelebb, hanem távolabb visznek Istentől. A várandós Mária éneke, a Magnifikát szól erről, Isten megáldotta az engedelmest és az alázatost, de szélnek szórta a felfuvalkodottakat. Krisztus kereszthalálig menő szeretete azt mutatja, élete tökéletes összhangban áll tanításával. Ézsaiásnál egy szenvedő szolgáról olvasunk, aki elhordozta Isten bűn miatti haragját, hogy Isten szeretete szabadon áradjon át az emberi életbe. Isten szolidáris az emberrel. Nem hagyja magára, mint madács Istene Ádámot, lásd, mit érsz magadban. Karácsony jó híre ennek az ellenkezője, Immanuel, velünk az Isten. Krisztusban ismerjük fel igazi mélységét mindannak, amit teremtésről, gondviselésről, történelemről, törvényről mondtunk. Ő benne ismerjük meg Istent, aki szeret. Aki látott engem, látta az atyát. Jövel, jövel, Immanuel, hangzik az adventi ének. Ez tükrözi fölismerésünket, hogy mi azért várunk, mert Isten ígért valamit. Énekünk felelet Isten ígéretére. Canterbury Anselmus szép imádsága segíthet ezt az adventi váradalmat felismerni. Kereselek téged vágyakozással, vágyakozom hozzád a kereséssel, találjalak meg a szeretéssel, szeresselek a találással.
Fogságból kér sóhaja, mert távol Isten szent fia, meglásd, ó Izrael, megszületik Immanuel. Ó jöjj, ó jöjj, naptámadat, és hozd vigasztalásodat. Üsd el a sötét ékölét, és vesd el minden félelmét. Meglásd, ó Izrael, megszületik Immanuel.
Jézus nem a fénybe és a csillogásba érkezett, hanem úgy is mondhatnánk, hogy válságos, sorsok és élethelyzetek kellős közepébe. Van-e református olvasata az adventben annak a válságnak, melynek nap mint nap elszenvedői vagyunk?
Én egy kicsit már kételkedem abban, hogy ki tudunk lábalni ebből a válságból. Ez alatt azt értem, hogy ennek a válságnak valahogy vége kell, hogy legyen. Tehát nem látom azokat az utakat, amelyek kimutatnának ebből, csak azt érzem, hogy ez a válság mélyül, És kezdem egy kicsit azt hinni, hogy arra az időszakra kell készülni, amikor majd a válság után valamit történni fog, és akkor kell valahogy ezt az egész gazdasági, pénzügyi, társadalmi rendszert újjáépíteni.
Lemondani azt majd most kell, amikor a gazdasági helyzet megváltozik az embereknek, ugye ezt hívjuk a pszichológiában frusztrációnak, amikor megvan bennünk a tanult és ösztönös vágy arra, hogy minél többet birtokoljunk, amivel szemben fog jönni egy gazdasági kényszer, ami miatt le kell mondanunk erről. Itt inkább arról van szó, hogy cseréljen az ember. Tegyen le olyan dolgokat, amik ilyen anyagi, alapvetően pénzközpontú dolgokat, és próbálja meg a spiritualitása a lelkiséggel pótolni. Erre nem az egyháznak van szüksége, hogy ilyeneket mondjon, hanem valóban az embereknek van szükségük arra, hogy megéljék a közösségüket, hogy abban találjanak olyan annyi erőt és energiát, hogy feltöltődjenek. Az a legnagyobb probléma, hogy karácsonykor, a karácsony egy nagyon szimbolikus este, és az egész ünnep egy nagyon szimbolikus. És általában ez mutatja meg, hogy milyen életet élünk, hol vagyunk, családban, egyedül, különállóan. Tehát ezek nagyon élesen rávilágítanak arra, és ezt nem fogjuk tudni elfedezni azzal, hogyha ráköltjük azt a nem temérdek pénzt, ha teletömjük ajándékokkal, hogyha annyit főzünk, hogy a gerincünk beletörik. Ezekkel az eszközökkel ezt nem fogjuk, itt szembe kell nézni ezzel is. Ebben segít tulajdonképpen a karácsonyi történet is, hiszen a megváltó is egy sötétben, egy kitett élethelyzetben születik meg, de mégis abban mutat valamit a Biblia, ami elég. Hogyha most ezt hogyha mi ezt úgy próbáltuk megfogalmazni ebben a kis kommunikációnkban, amit folytatunk karácsonykor, hogy tulajdonképpen a szeretet az egyetlen olyan energia, aminek nincs káros anyag kibocsátása. Amikor elmegyünk vásárolni, amikor beleölünk még pénzt, energiát abba, hogy még több terméket és javakkal vegyük magunkat körbe, pont az ellenkezőjét tesszük, amire ugye a Biblia tanít.
Manapság a médiumokból és az újságokból is a válság és a különböző formáinak a értelmezése folyik. Én úgy látom, hogy ez a válság ez szükségszerűen következett be, azért, mert azok a folyamatok, amik ma a világgazdaságot irányítják, ellentétesek a természeti törvényekkel, ellentétesek az isteni törvényekkel, és ezért szükségszerűen bukásra vannak ítélve. Én úgy látom, és azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül, hogy a mai világot egyedül a pénz igazgatja. A reális termelőszféra teljesen hátraszorult, és a világot, a világ minden történését szinte a pénzügyi körök uralják. És ennek a rendszernek pusztulni kell, hogy drasztikusan fejezzem ki magam, meg kell szűnni. Lehet, hogy ez még elmegy egy hétig, elmegy két évig, elmegy tíz évig, de ezek a rendszerek, amelyik ma a úgynevezett való világot uralják, én úgy érzem, hogy pusztulásra vannak ítélve. Mert ahogy említettem, ellentétesek, mint az isteni, mint a természeti törvényekkel. Mint keresztény ember, természetesen keresztény ember, aki a vállalkozás sűrűjében van, bennünket is nagyon hátrányosan érintenek az elmúlt évek fejleményei. Különösen azért, mert a válságnak erősen kitett üzletágakban dolgozunk. A mi partnereinknek közel kétharmada csődbe ment az elmúlt három évben, és az a szegmens, az építőipar, aminek mi itt Kelet-Közép-Európában az egyik legjobb feltételekkel kínáltunk eszközöket, az gyakorlatilag ma Magyarországon nem létezik, vagy alig létezik. Sokat cikkeztek a válságról az elmúlt években, és azt hittük, hogy egy V-alakú válság lesz, és 2009-2010 után megkezdődik a válságból való kilábalás, de hát sajnos dupla V-alakú recesszió vár ránk, mert egyelőre tovább menetelünk lefelé. Hogy élem meg, mint keresztény ember, vagy keresztény vállalkozó, erről nagyon sokat tudnék mesélni, mert nekem is, mint a többi vállalkozó társamnak, menedzselni kellett ezt a válságot, hiszen a bevételeink töredékére estek vissza, és elmondhatom, hogy például a Európában szinte egyedülállóan nem nyúltunk a cégnél a létszám leépítés eszközéhez, igyekeztünk megtartani a munkahelyeket ahogy lehet. És próbáltuk a válságot emberi oldalról úgy kezelni, hogy azokat a munkatársaimat, illetve családjait minél kevésbé érintse, de természetesen kivonni magunkat ez alól nem tudtuk. Az európai ember általában, és ezt nagyon sok statisztikai adat, egyház szociológiai felmérés is alátámasztja, elvesztette az Isten képét, de nem tudott mást helyette tenni, mert nem is tehetett, mert gyakorlatilag minden embert Isten teremtett. Én azt szoktam mondani, hogy a transzcendencia genetikailag determinálva van bennünk. És ezekkel az Isten pótlékokkal az európai ember nem tudta az életét rendbe tenni, és azért sodródunk. Tehát én úgy látom, hogy egyenesen arányos az Isten kép elvesztése és Európa gazdasági és kulturális hanyatlása. Mi erre a megoldás? Én a világban élő és az üzleti életben dolgozó ember azt mondom, hogy újra Isten felé kell fordulni, és meg kell reformálni olyan értelemben az egyházunkat, hogy az alkalmas legyen ebben a 21. században az Isten képét elvesztő, de transzcendencia irányt fogékony ember megszólítására.
Mondjam el Jézuson neked, lelkemben a szeretet, mennyel érte tüzes lángol, tüzel lángol, ami édes a világ kihál, Jézus az képes, mint silány.
A föld kincsekkel csalogat, az illatos virágokat.
Mutat bimbót, mutat lombot, város dombot. Ami édes a föld kínál, Jézushoz képes, mint silány. Ő a forrás, ami édes a tenger kíván, Jézushoz képest mind sírán.
A pejhlevelő így tudál, bennem röpdös a kis madár.
Minden élő általam él, bennem jár kér. Jézushoz képes, mint sirány.
Erre a tűz is tőben át, s a szíved vízulítja meg.
Az eleven melegséget adom néked, ami édes a tűz kínál. Jézushoz képes, mint silány.
hatásából hízni indul, szinte széthull.
Ami édest a hús kínál, Jézushoz képes nincs világ.
Setteng az ördög, s a szívet vészel és dicsel ejti meg.
De csak cseltrejt a dicsére, tánc meg ének.
Ami édest az ördög kínál, Jézushoz képes mind silány. S tett hozzá ehhez még a lét, ezerszer-ezer örömét.
Szívem vágyak, be sem vágyak, el se oltják.
Ami édest a mindenkinál, Jézushoz képes mind silány.
Egy bankár és egy református presbiter számára van-e valami sajátos forgatókönyv, vagy mindebből a válságból kivezető képlet, ami ebben a helyzetben a többi embertársunknak elmondható?
Tehát ugye univerzális megoldások általában nem léteznek, én akkor azt gondolom, hogy ha a különböző fórumokat és lehetőségeket nézzük, akkor a keresztény ember az mindig talál új és új megoldásokat, hiszen egy református emberre mi sem jellemző jobban, mint hogy nyitott az újra, és képes a múlttal szembenézni. Én azt gondolom, hogy a válságnak is ez most a fő üzenete, hogy a múltat azt le kell zárnunk, és a jövőre kell koncentrálnunk, és a jövőnek a lehetőségeit kell most megtalálnunk.
Mi a múlt? Mit értesz a múlt alatt? Az eddigi szemléletmódot, a fogyasztói társadalmat, a bankrendszerre épülő gazdaságot? Mit értsünk ez alatt?
Hát, ugye a múlt az a költekezésekre alapozott világ, amelyik azt gondolta, hogy hitelekből a jólétet hosszatávon fel lehet tartani, és közben a munkáról, a hitről és egy csomó társadalmi alapértékről megfeledkezett. Tehát ezt tekintem alapvetően a múltnak, és ha a jövőt nézem, akkor a jövő ma azt kell mondani, hogy kemény munkáról szól, és az embereknek az egyházhoz is vissza kell találni, hiszen az erkölcsi alapokat meg kell ahhoz szilárdítani, hogy egy új jövőt tudjunk felépíteni.
Tehát nem valamiféle világvége hangulatról van elsősorban szó, hanem a te olvasatodban arról, hogy vissza kellene találni azokhoz az értékekhez, amelyek az egészséges emberi társadalmat mindig is jellemezték.
Igen, a válság kitörése óta sokan különböző válság lefutási mechanizmusokat várnak, mert többször elmondtam, hogy a válság kapcsán az a tapasztalat, hogy 29-33 esetében is még egy évtizedig ilyen árnyék hatásról beszéltek a gazdaságtörténészek. Most is azt tapasztaljuk, ugye az elmúlt napokban éppen a német Angela Merkel említette, hogy még egy évtizedig tart ez a bizalmi válságnak a kérdése. Ezt én is így látom, hogy még ez hosszú ideig el fog húzódni. Tehát a most dolgozó embereknek egy hosszú folyamatra kell felkészülni, és nagyon hosszú munkával lehet rendbehozni a múltnak a hibáit.
A válság ráirányította ugyan a figyelmet a kapitalizmus problémáira, de alapvetően nem a kapitalizmus került válságba. És egészen más olvasata van Nyugat-Európában, ahol nagyon erős helyi közösségek vannak, és nagyon erősen kontrollált állam van, és nagyon erős a szabályozói kultúra az állami beavatkozásnak a különböző formáinál, és más azonban az országokban, keleten, amelyek 20 éve tanulják valamiképpen szabályozni, valamiképpen keretek közé rakni, intézményes rendszert felállítani a kapitalizmus köré. A kelet-európai országok frusztráltsága pontosan ebből származik, ők azt hiszik, hogy kapitalizmust építenek 20 éve, de nem. Tehát a legtöbb probléma abból származik, hogy és a vadkapitalizmusnak nevezett történetek abból származnak, hogy Magyarországon és sok-sok kelet-európai országban még a politikai elit és a bürokrácia, az állami bürokrácia nem tudja, vagy és nem akarja szabályozni a piaci folyamatokat. Nem, alapvetően azt látom, hogy nem a piaci folyamatokban, vagy a piaci mechanizmus működésében vannak az alapvető problémák. Nyilván, ahogy én írtam is, vannak olyan értékbeli problémák, lehet látni a hitelezésben, vagy más piaci folyamatokban is, ahol azt lehetne mondani, hogy ha a polgári értékrend jobban érvényesülne, akkor a ne lopj elve, és azért lehetne itt sorolni, akkor a piaci szereplők is más értékeket vallanának, akkor másképpen viszonyulnának a piaci tranzakciókhoz. Mégis a legnagyobb tényezőt, vagy magyarázó erőt abban, hogy a válság kitört, én nem a piac önmozgásában, vagy a piaci tényezőkben látom, hanem elsősorban az állam szerepvállalásában, abban, hogy az állam ott volt erős, ahol nem kellett volna, és ott volt gyenge, ahol viszont erősnek kellett volna lennie. Tudomásul kell venni, hogy a kapitalizmus csak úgy működik, hogyha egy nagyon jó intézményezés alapja van, és az állam erős abban az értelemben, hogy a piaci játéktér keret szabályait megalkotja.
Nyilván az ezzel való szembesülés, az, hogy valami kiüresedik és valami nem megy, ez nagyon sok fajta lehet. De otthon talán ez válasz lehet a tékozló fiú esete, hiszen a tékozló fiúnak is a léte az olyan volt, amiben ugye már ő teljesen hátat fordított ennek az atyai háznak. És egyszer csak eljut eljut egy pontra, a mély pontra, eljut a gödör aljára, és akkor döbben rá arra, hogy mégis az atyai, mégis ő oda tartozik, és ugye mégis meg tud fordulni. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen így működünk. Van egy ókori mondás, hogy háromfajta ember van. Az egyik a szerencsés, aki másnak a kárán tanul. A bölcs, aki a saját kárán, és a bolond, aki a saját kárán sem tanul. Én azt gondolom, hogy a mai embert arra edzik, és arra trenírozzák, hogy mindent vegyen ki az életből, és mindent szerezzen meg, hisz minden az övé. De ahogy már a Karácsony külsőségei kapcsán is mondtuk, ezek illúziók. Nem fenntartható sem a világ ökológiai egyensúlya, sem egy embernek a pszichológiai egyensúlya nem tartható fenn úgy, ha mindig csak kivesz. Egyszerűen elromlik, megáll és lerobban ebben az útban. És kevés az a szerencsés ember, aki egyrészt ugye a másik kárán tanul, tehát aki bölcsen követi az élet vagy Isten törvényeit, de mégis bízunk benne, hogy vannak, legalább van olyan annyi bölcs ember, aki rájön arra, hogy egy ilyen helyzetben, amikor megáll a szekér, amikor nincs tovább, akkor meg kell fordulni, és vissza kell térni oda, ahol egyébként várják őt.
2011 adventjén nekem különösen fontos, hogy nagyobb belső csendességet szerezzek, hiszen nagyon komoly és nehéz évet zártam, hagytam magam mögött. 21 éves a cégünk, ahogy említettem, és a legmélyebb válságát éli. Nagyon sok mindent át kell gondolni advent csendjében. Az idei évben az egyházunkban is nagyon sok olyan komoly kezdeményezést tettem, amelyik szerintem időszerű, és ezek a kezdeményezések még nem érték el azt a kritikus tömeget, hogy látható változások is bekövetkezzenek. Tehát meg kell küzdenem egyrészt ebben az adventi csendességben magammal, hogy mit is akar a Teremtő velem a következő időszakban. Ugye a keresztény ember az örök adventben él, és nagyon jó, hogy ebben az adventi csendességben közelebb kerülünk ahhoz a misztériumhoz, amit Krisztus születése hoz majd mindannyiunknak minden évben. Én remélem, hogy ebben a válság sújtotta mai magyar társadalomban 2011 adventje jó alkalom lesz nem csak nekem, hanem másoknak, nagyon sok embertársamnak, hogy ebben az adventi készülődésben, ebben az adventi csendességben meghallja azt az üzenetet, azt a hívószót, amit Krisztus számára is kimond.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templomtértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket, a 415-205-ös telefonszámon, és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!